95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a közel-keleti térség stabilitásában érdekelt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, a Szíriában életvitelszerűen élő magyarokkal felvették a kapcsolatot, de segítségkérés eddig nem érkezett. Magyarország damaszkuszi nagykövetsége ideiglenesen zárva tart. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a magyar állampolgárok jelenleg Magyarország beiruti nagykövetségéhez fordulhatnak, amelynek munkatársai rendkívüli ügymenetben dolgoznak. Az amerikai elnök a Fehérházban a kockázat pillanatának és történelmi lehetőségnek nevezte az Assad rezsim rendkívüli szíriai bukását. Joe Biden közben azt is felvázolta, hogy az Egyesült Államok miként tervezi a térség támogatását. Bejelentette azt is, hogy több tucat légi csapást hajtottak végre Szíriában. Izrael hadserege bevonult a Golán-fennsík ütköző zónájába és elfoglalta az ott lévő szír falvakat. Indoklások szerint erre a zsidó állam védelme érdekében volt szükség. Benjamin Netanyahu történelmi napnak nevezte a fejleményeket, de jelentős veszélyekre is figyelmeztetett. Jó szomszédi viszonyra törekszik majd Damaszkusszal, de megvédi Izrael határait, ismertette a miniszterelnök. A szíriai elnök vezette diktatúra vége pozitív és régóta várt fejlemény, ami megmutatja a rezsim támogatói Oroszország és Irán gyengeségét is, írta az EU külügyi főképviselője. Kaja Kallas az ex-közösségi portálon hangsúlyozta, Szíria újjáépítésének folyamata hosszú és bonyolult lesz, és mindenfélnek készen kell állnia a haladás szolgáló együttműködése. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke azt írta, Bashar al-Assad diktatúrája mérhetetlen szenvedést okozott, bukás által új lehetőség nyílik a szabadság és a béke megteremtésére. A francia elnök, a német kancellár és a brit miniszterelnök is üdvözölte a szíriai elnök bukását. Az orosz-ukrán tárgyalások felújításához az kell, hogy az ukrán elnök visszavonja a párbeszédet betiltó rendeletét az orosz elnöki szóvivő szerint. Dmitrij Peszkov Donald Trump megválasztott amerikai elnök felhívására reagált, amelyben azonnali ukrajnai tűzszünetet sürgetett és béketárgyalások megkezdését. A szóvivő hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek utasítást kell adnia a párbeszéd folytatására az isztambuli megállapodások alapján és a helyszíni realitások figyelembevételével. Exkluzív interjút adott Donald Trump az NBC News műsorában. A republikánus politikus azt mondta, Kijev nagy valószínűséggel nem kap majd annyi katonai segítséget az Egyesült Államoktól. Hangsúlyozta, hogy Amerika még a NATO-ból is kiléphet, ha a többi tagállam nem növeli hozzájárulását a védelmi kiadásokhoz. Úgy látja, a katonai szövetség a II. Világháború óta egy Oroszország elleni védőbástyaként működik. Donald Trump nem tervezi korlátozni az abortusztablettákat, kijelentette, hogy folytatja adócsökkentési terveit, valamint teljesíti kampányigéretét, miszerint vámot vett ki az Amerika legnagyobb kereskedelmi partnereitől származó importra. A 2021. január 6-ai Kapitólium ostrom résztvevőinek már hivatalba lépése első napján kegyelmet adhat. Az amerikai papírokkal nem rendelkező bevándorlókat kitoloncolná, és a születési joggal járó állampolgárságot is megszüntetné. 5 évre újra választották Semmén Zsoltot a kereszténydemokrata néppárt elnökévé a párt budapesti országos választmánygyűlésén a hétvégén. A miniszterelnök helyettes úgy értékelt, Magyarországon a KDNP az egyetlen kereszténydemokrata párt és az egész ország és Európa iránti felelősség vezérli. Még idén életbe léphet a rendelet, amely az állami digitális szolgáltatásokat szabályozhatja. A társadalmi egyeztetése bocsátott tervezet alapján a módosítás a rendőrségi intézkedéseket, a tűzvédelmi vizsgák szabályait, az oktatási intézmények működését és az egészségügyi elektronikus rendszerek használatát is érinteni. A kormány oldalán megjelentek szerint az állampolgárok a személyazonosító okmányok mellett digitális azonosítót is használhatnának a rendőri igazoltatásnál. A többi esetben is úgy igazítják a szabályokat, hogy azok összhangban legyenek az új digitális állami szabályozással. Egyetlen drámai nap az egész hónap menetrendszerűségét meghatározta. Novemberben 10-ből valamivel több mint 7 vonat közlekedett pontosan, ami elmarad az októberi eredményektől, tudatta a MÁV csoport. Azt írták, a havazás a legkényesebb forgalmi pontokon okozott rendkívüli helyzetet a hazai vasúti közlekedésben, ami tehát az egész hónap késési adataiban visszatükröződik. Nagy-Britanniában több mint 150 ezer otthonban nincs áram, és 2 ember életét vesztette a rövid időn belül érkezett második nagy vihar nyomán. A szigetországra lecsapott szelek sebessége néhol elérte az óránkénti 150 kilométert. A brit környezetvédelmi hatóság több mint 50 esetben adott ki árvízveszélyről szóló figyelmeztetést. Végül az időjárásról. Borult az ég, párás a levegő, elsősorban az ország északkeleti északi felén lehet időszakosan csapadék, eső, zápor, de a Dunántúlon akár kisebb havazás is lehet. A szél sok felé felélénkül, főként a Zemplén térségében lesz erős, a csúcshőmérséklet 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15:30 gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15:30 gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, október 28-án, 69 éves korában elhunyt Csulák Tibor, a gyöngyösi bélyeggyűjtő kör titkára. A mai adásban hallható riportjaimmal ráemlékezem. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atyam, rádiónk EGRI stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. A kedves hallgatók, ha csodálkoznak, hogy mi most együtt beszélgetünk, és nem úgy köszöntem be, hogy szeretettel köszöntelek a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban, ez nem véletlenül van így. Ezúttal most egy szomorú apropó adja a beszélgetésünk és találkozásunk apropóját, hiszen a közelmúltban elhunyt kedves közös ismerősünk, Csulák Tibor, a gyöngyösi bélyegkör titkára. Találkoztunk vele, én kétszer életemben, te sokkal többször, és arra kértelek, hogy mivel te temetted a közelmúltban Csulák Tibort, és kedves jó barátod, ismerősöd volt, emlékezzünk rá itt a Szent István Rádió hullámhosszain, és a beszélgetésünk után majd újra adásba szerkeztem azt a beszélgetést, amiben újra meghallgathatjuk az ő kedves hangját, mert valóban mondhatom azt, hogy élete volt a bélyeggyűjtés. Jól gondolom én ezt, kedves Laci atya. Milyen emlékeid vannak Csulák Tiborral kapcsolatosan?
Jól gondolod, de nem csak a bélyeggyűjtés volt a nagy hobbija, hanem a képeslapgyűjtés is. Nem láttam ezt a gyűjteményét, de emlegette nekem, hogy nagyon komoly gyűjteményt sikerült az évek folyamán összegyűjtenie. Páratlan szinte azt mondhatjuk. Készült többfelé, hogy majd kiállítást szervez ezekből a képeslapokból. Többfelé kapott erre meghívást is, de a Jóistennek más tervei voltak, ezt már nem tudta megvalósítani.
Te mióta ismerted őt?
Én a bélyegkör révén ismertem meg, most pontosan már nem is emlékszem, hogy mikor kerültem a gyöngyösi bélyegkörbe, ugyanis a bélyeggyűjtés, mint hobbi, nálam már a diákkoromra visszanyúlik. Abban a riportban, amelyben Tibor szerepelt, és amelyet Böbe készített gyöngyösen velünk a bélyegkörben, szóltam arról, hogy már általános iskolás koromban ez a hobbi kialakult bennem a bátyám révén. Amikor középiskolás lettem, folytattam a bélyeggyűjtést, ott már egy diákkörnek lettem a tagja, de mivel a diákokról közismert, hogy általában kevés pénzük van, nem tudtam minden bélyegsort megszerezni. Később aztán, amikor már dolgoztam, a szakaszvezetőnek voltam a sofőrje. Itt történt, hogy átigazoltam Budapestről a gyöngyösi körbe, ez 1984-ben történt, miután leszereltem a katonaságtól. Itt ismerkedtem meg Tiborral, és azóta tart az ismerettségünk, illetve a közöttünk levő baráti kapcsolat. Mindig meghatott az a rendkívüli lelkesedés, amely őt jellemezte. Szívügyének érezte ezt a hobbit, a bélyegkört. Mindig öröm volt vele találkozni, és mindig csodálkoztam azon, hogyha valami programot szervezett, milyen rendkívüli lelkesedéssel beszélt róla.
Nekem olyan emlékeim vannak vele kapcsolatosan, bár csak kétszer találkoztam vele, hogy igazi úriember volt. Csupa nagybetűvel úriember.
Igen, mindemellett pedig azt is hadd említsem meg, hogy Gyöngyösön a belvárosi templom felújításában neki és az édesapjának is nagyon nagy érdemei vannak. Emlékeim szerint Tibor nagyon sokat letett az asztalra a templom felújítása érdekében. Kulisszatitokként még annyit hadd mondjak el, hogy volt velem egy alkalommal itt a Szent István Rádióban, ugyanis nagyon meghatotta a szívét az, hogy Böbe elvállalta, hogy eljött a gyöngyösi körünk összejövetelére, és készített velünk riportot. Elmesélte a Tibor, hogy ezt az anyagot tovább adták a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének az elnöke felé is, aki ezt meghallgatta, és szintén elismeréssel és nagy örömmel nyugtázta. Itt a rádióban elajánlotta, hogy a Szent István Rádió részére bélyegekből egy különleges tablót fog készíteni. Terv szerint a mostani, tehát a 2024. év végére készült volna ez a tabló, ahogy szoktuk imádkozni az egyik imában, hogy az isteni gondviselés kiszólította őt a körünkből.
A közelmúltban volt a temetésem, te temetted, kedves atyám. Milyen gondolatokat fogalmaztál meg még vele kapcsolatosan? Gondolom, ezeket is elmondtad, amiket most megosztottál velem és a Szent István Rádió kedves hallgatóival, de milyen szavakkal is búcsúztál el tőle?
Ott a temetésen, a szertartás keretében még saját szavaimmal is búcsúztam tőle, a többi bélyeg társam nevében. Ott is méltattam ezt a lelkesedését, és azt, hogy mindig öröm volt vele találkozni, és milyen jól összetartotta a bélyegkört. Így papként megint kulisszatitokként hadd mondjam el a kedves hallgatók felé, gondolom ők is ezt belátják és megértik, hogy papként nagyon nehéz eltemetni olyanokat, akik közel állnak az ember szívéhez, akikkel baráti kapcsolatban volt. Még édesanyám mondta egyszer, hogy csodálom, fiam, hogy az ilyeneket el tudjátok temetni. Én annyit válaszoltam, hogy anyu, nagyon nehéz, sokszor azt érzi az ember, hogy a sírás folytogatja a torkát, de ahogy szokták emlegetni, az emberi életünkkel vele jár, hogy a halottakat el kell temetni. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan búcsúzunk tőle, és hogyan kísérjük az utolsó útjára. Tibort is így kísértük el, a Jóisten irgalmába ajánlva őt. Mondtam a temetésen, hogy ő már az égi bélyegkörben dolgozik tovább, ott vérzi a további szolgálatát, a mennyi atya dicsőségére, itt a földön pedig kamatoztatta azt a talentumát, amit a mennyei atya adott neki.
Gyöngyösen van eltemetve, és arról tudsz valamit, hogy mi lesz a gyöngyösi bélyegkör további sorsa? Erről beszéltetek már? Van valamilyen információd?
Az elnök úrral meg a feleségével ott váltottam pár szót, meg néhány taggal, és természetesen abban maradtunk, hogy nem szabad, hogy a kör megszűnjön. Szeretnénk tovább folytatni. A gond az, hogy meglehetősen kevesen vagyunk. Még Tibortól tudtam meg annak idején, hogy Eger nagyobb város, mint Gyöngyös, és itt még sincs bélyeggyűjtőkör, mert akik voltak tagok, azok kiöregedtek, meghaltak, és sajnos nem volt utánpótlás a fiatalok körében. A mi körünkben is egy középiskolás lány van, aki a legfiatalabb közöttünk, a többiek általában velem egykorúak vagy idősebbek. De bízunk benne, hogy a Jóisten segít bennünket, hogy folytatjuk ezt a kört, hiszen a magyar bélyegek nagyon-nagyon szépek, és épp ezért mindig nagy öröm, amikor megkapok egy új bélyegsort, berokom az albumba, és nézem, gyönyörködöm bennük. Böbe riportjában annak idején emlegettem, egy újságban volt, ha jól emlékszem ez a mondat, hogy a bélyeg tanít, nevel, szórakoztat. Bevallom, hogy én is sok információt, tudást a bélyeggyűjtés révén szereztem meg. És ebben nagyon nagy szerepe volt Tibornak. Ő ugyanis a maga ismeretsége révén olyan bélyeg sorozatokat is meg tudott szerezni nekünk, amelyek csak nagyon kevés példányszámban jelentek meg, és nem jutatott el minden gyűjtőhöz. Bízunk benne, hogy ez nem fog megszűnni.
Adja jó Isten, hogy így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést és az emlékezést Széles László Lőrinci plébánosnak. Köszönöm szépen neked, kedves atya, hogy együtt emlékeztünk a Szent István Rádió hullámhosszain a közelmúltban elhunyt Csulák Tiborra, a Gyöngyösi Bélyegkör titkárára. Nyugodjon ő békességben a Jézus Mária, Szent József nevében. Amen. Műsorunk folytatásában pedig most meghallgathatják azt a riportot, amelyet egy évvel ezelőtt készítettem Csulák Tiborral. Csulák Tiborral a MABIOSZ, vagyis a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének 22-14-es számú Mátra Művelődési Központ bélyeggyűjtőkör titkárával beszélgetek. Most kezdjük beszélgetésünket hol máshol is, mint a bélyeggyűjtőkör történetével. Milyen messzire kell visszamennünk a történelemben, ha a bélyeggyűjtőkör történelme és története iránt érdeklődöm?
Én először is sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon örülünk ennek a megtiszteltetésnek, mert ez nekünk ez egy csoda ebbe az évbe, sok rossz esemény után. Gyöngyösváros bélyeggyűjtéséhez elég régig kell visszamennünk, egészen 1925-ig. Akkor alakult meg városomban az első bélyeggyűjtő egyesület, mint ifjúsági bélyeggyűjtő szervezet néven. 1952-ben, amikor megalakult a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, akkor már mi, ugye, mint tagként vettünk részt, és 1925-ben, ha jól emlékszem, abban az évben összesen 4 olyan tagegyesület volt, mint mi, és amire büszkék lehetünk, olyan városok között lehettünk, mint Miskolc, Debrecen, Pécs és Salgótarján. Hát azt hiszem, hogy ilyen elit városok között ez a szervezet nagyon is kitett magáért, hogy még most is tud működni.
Igen, itt a lényeg azon van, hogy még most is aktívak, és még most is működnek.
Igen, ez a jelenlegi kis tagságunknak is köszönhető, ami nem nagy, de én úgy gondolom, hogy elég cselekvőképes és érdeklődnek a bélyeggyűjtés iránt, és ez a legfontosabb. Mert ezt a tevékenységet csak azért, hogy valaki megvegye a bélyeget, nem szabad folytatni, mert most az értékállóság az, mint az egész társadalomnak a változása, igencsak jelentős mértékben módosult. Ami azt jelenti, hogy sokan el akarják most adni a régi 60-as, 70-es évek bélyeggyűjteményeit, amikor el kell, hogy mondjam, hogy akkor 100, sőt 800, 1 millió példányban jelentek meg a sorok. Tehát ezeket már, mint Magyar Posta feliratú bélyeket egyébként, 2013-tól már nem is lehet használni, tehát forgalmon kívül vannak. Innen az értéke gyakorlatilag nullára tehető. Eszme értéke van, akinek a gyűjteményében benne van, az maradhat is benne. Most viszont már jelentősen megváltozott, hiszen a Magyarország feliratú bélyekkel adja ki a Magyar Posta a bélyeket. A példányszámok azok az értékállóság felé haladnak, 20 és 50 ezer, 60 ezer példányban adnak ki egy bélyeget. Igaz, hogy a bélyeggyűjtők száma az akkori 240 ezer tag közül most jelen pillanatban csak 1000-1100 fő tag van, aki hivatalosan a szövetségnél fizet tagdíjat. De ezen kívül rengeteg gyűjtő van még az országban, akik máshonnan szerzik be a bélyegeiket.
Hogyan nevezzük görög szóval a bélyeggyűjtőt?
Hát a bélyeggyűjtős ugye úgy nevezzük, hogy filatelista.
Mire utal ez a szó?
Hát ez a szó gyakorlatilag a szabadidő hasznos eltöltésére és utána bélyeggel való foglalkozást jelent, és innentől kezdve már sok mindenre lehet még foglalkozni, de ezt a szót gyakorlatilag már erőbb kitalálták, mint magát a világ első bélyegét. Mert ez a görög szó, ez már létezett, tehát bármi hasznos tevékenységgel foglalkozást is jelent másodízben, ha jól elmészem az értelmező szódárba, de nálunk, mint filatelisták, ezt használjuk, hogy bélyeggyűjtő.
És ha már első bélyeget említ, valamint a beszélgetésre készülve megemlítettük az első képeslap megjelenését is, arra kérném, hogy néhány érdekességet osszon meg a Szent István Rádió kedves hallgatóival. Mit lehet tudnunk, mikor jelent meg az első bélyeg, mi volt az első képeslap, mi ezeknek a története?
Nagyon szívesen segítek, hát ha valaki egy kicsit kedvet kap ehhez a tényleg mi hasznos tevékenységnek nevezzük, mert sokan azt mondják, hogy a bélyeggyűjtő is csendes őrült idézőjelbe téve, mint a horgász, mert az is gyakorlatilag csendbe kell, hogy legyen, mikor dolgozik. Hát én elárulok egy titkot. Én nem vagyok csendesűrült, mert én zenét hallgatok például a B1 gyűjteményem rendezése közben, tehát már is van egy kapcsolódási pont is.
Milyen zenét?
Hát, mivel van nekünk egy kedves tagunk, a Laci atya, ezért az ő műsorát szoktam hallgatni vissza, amikor szabadidőm van, legtöbbet, mert engem is érdekelnek a régi slágerek, meg ezek a régi nóták, ugyanis én is abban a korban születtem, tehát nekem aztán meg végképp kedvenceim, otthon is van egy pár dolog ilyenekből. Visszatérve az első kérdése, tehát a világ első bélyege az 1840. május 1-én jelent meg Angliába. 1840. Ugye azt tudni kell, hogy a magyar bélyeg az 1848-as szabadságharcra készült volna Tanmór tervezésébe. Sajnos a szabadságharc körülményei miatt ez a bélyeg nem jelenhetett meg. Ezért ez a bélyeg így már csak 9. helyen foglalhat el a világban. Most volt még egy beszélgetésünk, és azt is elmondom nagyon szívesen. Tehát az első karácsonyi képeslap, amit gyakorlatilag annak nevezhetünk, 1743-ban datálódik, Angliába. Egy fiatal úr készített magának egy képeslap nagyságú rajzot, tulajdonképpen, mert az csak egy rajz volt, és ezt elvitte a kedveséhez. Ő volt a postás, tehát azon még bélyeg nem volt. De ezt tekintedő az ősinek, ez gyakorlatilag mindenhol nyilván van tartva.
Ön hogyan fogalmazná meg, miért szereti a bélyegeket, és miért jó bélyeget gyűjteni?
Hát én is általános iskolás koromban kezdtem gyakorlatilag, 1968-ban. Gyöngyösön volt akkor egy bácsi, aki a halasboltban dolgozott, ezt mindenki tudja, most a nevét már nem fogom tudni. Ő volt a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének az egyik területi képviselője. És ők, mint a hálózat működtetők, minden általános iskolában, ami volt, elmentek, és szervezték a gyerekeket be. Órákat tartottak, és aki ráharapott, az megmaradt bélyeggyűjtőnek, aki meg nem, az mással igyekezett foglalkozni. Tehát én innen tartom, engem gyakorlatilag nagyon-nagyon ki tud kapcsolni. Tehát egyrészt a munkám mellett is, mert sokat kellett dolgozni, mivel építésvezető voltam, úgyhogy szabadidőmben teljes mértékben csak ezzel. Most már mióta nyugdíjas vagyok, amióta ráérek, igyekszem kiállításanyagokat is készíteni.
A bélyeggyűjtőkörnek, a múltját bemutatva?
Igen, a bélyeggyűjtőkörnek is, de vannak készülőben, és hát mondhatnám azt, hogy a bélyeggyűjtőkörnek, meg a gyöngyösváros bélyeggyűjtőkörnek a történetét készítjük most elő a 100 éves évfordulóra. Ez már a második kötet lesz, tehát munka van bőven.
És ha már Gyöngyös és bélyeggyűjtő kör, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk arról a bizonyos gyöngyösi bélyeg mozaikról, amiről mit lehet tudnunk?
Ez a bélyeg mozaik a vidéki városok közül azt hiszem szerintem nincs sehol, tehát mondhatom azt, hogy egyetlen. Sokan jártak már itt nálunk, mindenki, aki most látja először, az úgy aránylag megcsodálta, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy kell hozzá egy jó elképzelés, azt meg kell rajzolni, és utána kell hozzá egy-két jó ember, akinek van jó szeme, és színérzékkel ki tudja ezt a elképzelt formát alakítani úgy, mint egy művész.
Mert hogy mit kell elképzelniük a kedves hallgatóknak? Mit ábrázol ez a mozaik, és hány bélyegből készült?
Jó. Tehát ez a mozaik, ami most van, ez a Mátraművelési Központ bélyeggyűjtő körének a 40. évfordulójára készült. Ennek a elképzelését Szóda Lajos bélyeggyűjtő barátunk, a Mabiosz alapító tagja rajzolta meg, és többen találtuk ki, hogy milyen bélyegből lehet ezt összerakni, hogy mutasson is. Tehát itt ez a lényeg. Ez a tabló 15.500 darab bélyeget tartalmaz, ezeket többen adtuk össze, de köztük talán ki kell emelnem egy embert még, a volt polgármester Szabó Gyula bácsit, hangattam, mondhatom így, mert már ő is az idősebb korosztályhoz tartozik. Ő neki az édesapja is bélyeggyűjtő volt, méghozzá a Gyöngyösen rendezett első országos ifjúsági bélyegkiállítás egyik szervezője volt. Tehát azt hiszem, hogy az alma nem esett ott sem messze a fájától, és 15.500 darab bélyeg, mint ahogy mondtam, és ez egy 2 méterszer 2 méteres tabló formájában van elkészítve, még most is látható. Az a bajunk ezzel, hogy nem azon a helyen, ahol mi szerettük volna, most már nem ott van. És ez egy szívfájdalom nekünk.
Remélhetőleg lát még majd szebb jövőket is ez a tabló, és önök majd méltóan meg tudják ünnepelni a pár év múlva esedékes kerek évfordulójukat 2025-ben. Nos, önnel kapcsolatban még el kell, hogy mondjuk, hogy a természetvédelem és a környezetvédelem is fontos az ön számára, és ez bélyeggyűjtési szenvedélyében is megmutatkozik. Hogyan?
Igen, ez egy érdekes összefüggés volt. Amikor az egyik munkahelyemen dolgoztam, akkor mint környezetvédelmi vezetőbeosztásban szerepeltem. És mikor elvégeztem a 4 éves környezetvédelmi felsőfokú, hát mondjuk azt, hogy tanfolyam, de ez egy 4 éves volt, ahol szakdolgozatot kellett a 4. év végén készíteni. És itt témát kellett választani, volt egy konzulens hozzá, és én a bélyeggyűjtés témakört választottam, hogy a bélyegek segítségével mutatom be a magyar természetvédelem és környezetvédelem fejlődését ilyen szempontból, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült. Én nem dicsekvésképpen mondom, de azt hiszem, hogy én voltam az egyetlen a csoportban, aki ezt a témát így feldolgozta. Talán, ha minden igaz, még egy példány megtalálta az akkori városi minisztériumban.
Riportunknak pedig elsődleges célja, hogy felkeltsük a kedves hallgatókban az érdeklődést a bélyeggyűjtés iránt. Miért tudnák ajánlani a fiatalok számára a bélyeggyűjtést, mint egyfajta szabadidős tevékenységet?
Egy nagyon fontos mondat még eddig nem hangzott el, és én ezt most meg fogom tenni. Magyarországon olyan művészi emberek vannak, akik világra szóló alkotásokat hajtottak végre. Nem véletlen bélyegtervezőkről beszélek, hogy azt szokták mondani, hogy a bélyeg az ország névjegye. Tessék ránézni, ez a bélyeg, ez több, mint egy lexikon. Minden apró négyzetmilliméter utána kell nézni. Ki van a képen, milyen évfordulóra adták ki, mikor született, hol született, milyen munkássága van, stb. Téma szerint. Tehát ez változik. Évfordulók, események, bármi, állatvilág, környezetvédelem, természetvédelem, teljesen mindegy. Kiváló bélyegtervezőink voltak, és jelenleg is vannak. Közülük is egy párat hagy említsek meg, és majd utána még mondom, hogy én miért javaslom a fiataloknak. Az első helyen én mindenféleképpen Léklárdi Sándort tenném. A második nem rangsorolom, mert vannak még kiválóak is nagyon még. Helbing Ferenc, akkor sorolhatnám Vertel Józsefet, aki a rézmetszés típusú bélyegterveknek a megvalósítója. Akkor utána mondhatnám még a Vagyóczki Károlyt is, ők melyik a fiatalabb korosztályban tartozik, ő tervezett Gyöngyösnek is már bélyeget, és Varga Párról nem akarok megfeledkezni, hiszen az első gyöngyösi bélyeget, ami a szőlő nemesítéssel volt kapcsolatban, a borvidékek sorozat második sorozatában található első érték, azt ő tervezte. Hogy milyen érdekes, azon a motívumon nem csak egy szőlőlevelet lehet látni, hanem lehet látni a nagy templomot, lehet látni Farkasmájt, és lehet látni a főteret. Kérem szépen, ha ezt valaki megnézi lexikonba, egyenként mindegyiket, akkor azt hiszem, hogy olyan ismeretekkel lesz gazdag, és ez körülbelül 2-3 óra hosszás tevékenység, tehát utána kell nézni. Most már könnyű, nem kell a lexikonokat lapozgatni, hanem odaül a számítógép elé, és megpróbálja ezeket fölkeresni. Na most itt van a bélyeggyűjtésnek az egyik rákfenéje, hogy ma a fiatalok sajnos nem a bélyegeket nézik, hanem a számítógépeket, a programokat, a játékokat. Ez irányba ment el ez a fajta tevékenység. Pedig jobban tennék néha, hogyha egy ilyen bélyeg után néznének, és megnéznék, hogy az valójában mit ábrázol, vagy mit tartalmaz. Szerintem a kifejező későjük is sokkal jobb lenne. Nem azt tapasztalná az ember, most már csak így gyakorlatilag mondom, hogyha utazásra megy, hogy be van dugva a füle, előtte a telefon, és nem lehet hozzá se szólni. Tehát ma ez a kommunikáció szerintem rossz irányba megy. Amíg két ember meg tudja beszélni egymással, hogy figyelj csak, ennek a bélyegnek ilyen meg ilyen része van, és akkor ő hozzámondja, hogy én ezt már láttam, és akkor még ezt elmondom hozzá.
Ez tapasztalatot igazán és ismeretet cserélnek.
Az biztos, és ez kimondottan szabadidős tevékenység. Ez kikapcsolja az embert legalább úgy, mint hogyha egy jóga gyakorlatot elvégez. Hogyha ezt így akarja végig tenni, ahogy én most elmondtam. Én ezt végzem, engem ez éltet.
Az elmúlt percekben Csulák Tiborral, a Gyöngyösi Bélyeggyűjtőkör titkárával beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban 69 éves korában elhunyt ezzel a műsorral ráemlékeztem. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témái. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária emberségünk teljesen megvalósult példaképe. Ferenc pápa homíliája az új bíborosokkal bemutatott szentmisén. A Szentatya úrangyalai mája. Örvendjünk, mert a szeplőtelen nekünk ajándékozta üdvösségünket, Jézust. A párizsi Notre-Dame székesegyház újranyitása legyen az egyház megújulásának prófétai jele Franciaországban. A pápa üzenete. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária emberségünk teljesen megvalósult példaképe. Ferenc pápa homíliája. December 8-án a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén Ferenc pápa elnökölt azon a szentmisén, amelyet az új bíborosokkal és a bíborosi kollégium tagjaival mutatott be a Szent Péter Bazilikában. Homiliájában Máriáról, mint leánygyermekről, jegyesről és anyáról elmélkedett. A keresztségben mi is megszabadultunk a bűntől. Kövessük tehát Mária életpéldáját a gyermeki, házastársi és anyai szeretet megvalósításában, buzdított homiliájában a Szentatya. A világ számos részét képviselő új bíborosokról pedig megállapította, hogy ők az egyetlen, de sokarcú bölcsesség hordozói, akik hozzájárulnak Isten országa terjesztéséhez. Üdvözd légy kegyelemmel teljes! Az angyal a názáreti szerény házban ezzel a köszöntéssel feltárja Máriának szeplőtelen szívének titkát, amely a fogantatástól kezdve mentes az eredeti bűn szennyétől. Kezdte homiliáját Ferenc pápa, idézve boldog 9. Pius pápa 1854. december 8-án kihirdetett Ineffabilis Deus kezdetű apostoli konstitúciójának szavait. Az évszázadok során a keresztények számos módon, szavakkal és képekkel igyekeztek ábrázolni ezt az ajándékot, hangsúlyozva a minden asszonynál áldottabb Mária vonásaiban rejlő kegyelmet és kedvességet, a legkülönbözőbb népcsoportok és kultúrák szomatikus vonásain és kategóriáin keresztül. A pápa idézett elődje Szent VI. Pál 1963. december 8-án mondott homiliájából, miszerint Mária megmutatja nekünk azt, amit mindannyian a szívünk mélyén hordozunk, az emberiség hiteles képét, amely ártatlan, szent, mert lénye csupa összhang, tisztaság, egyszerűség, csupa átláthatóság, kedvesség, tökéletesség, csupa szépség. Homiliájában ezután Ferenc pápa Isten igéjének fényében Mária életének három szempontját kívánta elmélyíteni, amelyek közel hozzák őt hozzánk, és amelyek a következők. Leánygyermek, jegyes és anya. A Szentatya mindenek előtt a szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriáról, mint leányról elmélkedett, megállapítva, hogy a szent szövegek nem beszélnek gyermekkoráról. Az evangélium úgy mutatja be őt nekünk, amikor belép a történelem színpadára, mint hitben gazdag, alázatos és egyszerű fiatal lányt. Ő a szűz, akinek tekintetéből az atya szeretete tükröződik, és akinek tiszta szívében az ingyenesség és a hálaadás, a szentség színe és illata. A szűzanya úgy jelenik meg előttünk, mint egy gyönyörű virág, amely észrevétlenül növekedett, és végre készen áll arra, hogy kivirágozzon, önmagát ajándékozva. A Szentatya ezután Mária szépségének második, jegyesi dimenziójáról fejtette ki tanítását, hiszen őt Isten üdvösségterve társául választotta ki. És a szűz igennel válaszol. Íme az Úr szolgáló leánya. Szolgáló lány volt, de nem rabszolga sorba taszított és megalázott értelemben, hanem mint olyan megbízható, megbecsült személy, akire az Úr a legdrágább kincseket és a legfontosabb küldetéseket bízza. Mária gyémánthoz hasonló, sokoldalú szépsége tehát új arcát tárja fel. A hűség, a becsületesség és a gondoskodás arcát, amely a házastársak kölcsönös szeretetét jellemzi, fejtette ki Ferenc pápa, majd felidézte Szent II. János Pál pápa szavait, amelyeket Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában írt. Mária elfogadta a kiválasztást, hogy Isten fiának anyja legyen, mert jegyesi szeretet vezette, amely képes egy emberi személyt teljesen Istennek szentelni. Ferenc pápa homiliájában végül Mária szépségének harmadik dimenziójához, az anyai szépséghez fűzte gondolatait. A szűzanyát leggyakrabban úgy ábrázoljuk, hogy karjában tartja a gyermek Jézust, vagy a bölcsőben, a jászolban fekvő Isten fia fölé hajol. Jelen van fia életének minden eseményében, például Kánában, ahol közben jár a mennyasszonyért és a vőlegényért, Kafarnaumban, ahol dicsérik őt Isten igéjének meghallgatásáért, végül a keresztlábánál, ahol maga Jézus adja át őt nekünk anyaként. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária meg tud halni, hogy életet adjon, elfelejti önmagát, hogy gondoskodjon azokról, akik kicsinyek és védtelenek, és hozzáfutamodnak. Mindez Mária tiszta, bűntőlmentes, a Szentlélek működésére engedelmes szívébe van zárva, utalt ismét a Szentatya a Redemptoris Mater kezdetű enciklika szavaira. Ferenc pápa ezután arra mutatott rá, hogy nem egy távoli, elérhetetlen szépségről van szó. Mi is ajándékba kapjuk ezt a keresztségben, amikor megszabadulunk a bűntől, és Isten gyermekeivé válunk. És ezzel együtt megkapjuk azt a hivatást is, hogy a szűzanya példáját követve mi is ápoljuk ezt a szépséget, gyermeki, házastársi és anyai szeretettel. Fogadjuk el hálásan, és nagy lelkűen adjuk tovább. Legyünk a köszönöm és az igen férfiai és asszonyai, akik szavakkal, de mindenek előtt életükkel fejezik ki, hogy helyet adnak az Úrnak, és anyai gyengédséggel fogadnak minden testvért, akivel az élet útján találkoznak. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária tehát nem mítosz, nem elvont tanítás vagy megvalósíthatatlan eszmény. Egy szép és konkrét életút javaslata, emberségünk maradéktalanul beteljesített példaképe, amelyen keresztül Isten kegyelméből mindannyian hozzájárulhatunk világunk jobbátételéhez.
Vediamo purtroppo attorno a noi come la pretesa del primo peccato di voler essere come Dio continua a ferire l'umanità.
A Szentatya sajnálattal állapította meg, hogy az első bűn igénye, hogy olyanok akarunk lenni, mint Isten, továbbra is sebzi az emberiséget. Az önállóságnak ez az állítása azonban nem hoz létre sem szeretetet, sem boldogságot. Aki vívmányként csodálja minden stabil és tartós kötelék elutasítását, az nem teremt szabadságot. Aki megvonja a tiszteletet az apáktól és az anyáktól, aki nem akar gyermeket, aki másokat tárgynak vagy problémának tekint, aki a másokkal való osztozást vereségnek, a szolidaritást pedig elszegényedésnek tartja, az nem terjeszt örömöt és jövőt. Mit ér a pénz a bankban? Mit ér a lakások kényelme? Mit érnek a virtuális világ hamis kapcsolatai, ha a szívek hidegek, üresek, zártak maradnak? Mi értelme van a kiváltságos országok pénzügyi növekedésének, ha a világ fele éhen hal és háborúban veszíti el életét, a többiek pedig közömbösen tekintenek rájuk? Mi értelme van körbeutazni a földet, ha minden találkozás egy pillanatnyi érzelemre, egy fényképre redukálódik, amelyre néhány nap vagy hónap múlva senki sem fog emlékezni? Tette fel a kérdéseket a Szent Atya, utalva napjaink globalizált szokásaira.
Oggi noi guardiamo Maria Immacolata e le chiediamo che il suo cuore pieno di amore ci conquisti.
Ma a szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriára tekintünk, és kérjük, hogy szeretettel teli szíve hódítson meg, térítsen meg bennünket, és tegyen minket olyan közösségé, amelyben a gyermekség, a házastársi kapcsolat és az anyaság az élet szabálya és kritériuma, amelyben a családok összetartanak, a házastársak mindent megosztanak egymás között, az apák és anyák testben és lélekben jelen vannak gyermekeik mellett, buzdított a pápa. Ez az a szépség, amelyről Szűz Mária beszél nekünk, ez az a szépség, amely megmenti a világot, és amelyre mi is Mária válaszát akarjuk adni az Úrnak. Történjék velem szavait szerint. Ferenc pápa homiliáját a következő szavakkal zárta. Ezt az eukarisztiát az új bíborosokkal együtt ünnepeljük. Ők testvérek, akiket arra kértem, hogy segítsenek az egyetemes egyházban végzett lelkipásztori szolgálatomban. A világ számos részéből érkeztek. Egyetlen, de sokarcú bölcsesség hordozói, hogy hozzájáruljanak Isten országának növekedéséhez és terjesztéséhez. Bízzuk őket az üdvözítő édesanyjának közbenjárására. Ferenc pápa úrangyalaimája. Örvendjünk, mert a szeplőtelen nekünk ajándékozta üdvösségünket, Jézust. December 8-án délben, szeplőtelen fogantatás ünnepén, advent második vasárnapján, a Szent Atya az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében arról a teljes önátadásról beszélt, amellyel Mária Istenre hagyatkozva igent mondott tervére. Nézzünk magunkba! Mi hol keressük a biztonságot, a boldogságot? Örvendjünk, mert Mária nekünk ajándékozta üdvösségünket, Jézust.
Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità dell'Immacolata Concezione.
Kedves testvérek, szeplőtelen fogantatás ünnepén az evangélium az emberiség történelmének egyik legfontosabb pillanatát beszéli el. Az angyali üdvözletet, amikor Mária kimondja igényét Gábor arkangyalnak, és ezáltal lehetővé teszi Isten fia, Jézus megtestesülését. Ez a jelenet a legnagyobb csodálkozást és meghatottságot váltja ki, mert a magasságos, mindenható Isten az angyal segítségével egy fiatal názáreti nővel beszél, együttműködését kéri üdvösség tervéhez. Gondoljunk a Sixtus kápolna mennyezet freskójára, amelyen Michelangelo megfestette a jelenetet, amint a mennyei atya ujja megérinti az emberét. Éppen így megváltásunk kezdetén is találkozik az emberi és az isteni, abban az áldott pillanatban, amikor Szűz Mária kimondja igenjét. Egy vidéki kisfaluból származó nő a történelem középpontjába kap meghívást. Az ő válaszától függ az emberiség sorsa, mely újra mosolyoghat és remélhet, mert sorsa jó kezekben van. Mária tehát, amikor az angyal megszólítja, kegyelemmel teljes. A szeplőtelen teljes egészében Isten szavának szolgálatába állítja magát. Mindig az Úrral van, teljesen rábízza magát. Semmi ellenállás nincs benne Isten akaratával, igazságával és szeretetével szemben. Íme az ő boldogsága, amelyet minden nemzedék dicsérni fog. Mi is örvendjünk, mert a szeplőtelen nekünk ajándékozta Jézust, a mi üdvösségünket, buzdított Ferenc pápa. Ezt a misztériumot szemlélve föltehetjük magunknak a kérdést. Korunkban, melyet háborúk dúlnak, és amely a hatalomra és az uralkodásra törekszik, én hova helyezem a reménységemet? Az erőbe? A pénzbe? A befolyásos barátokba? Vagy Isten végtelen irgalmába? A médiában és az interneten látható hamis, csillogó példákkal szemben én hol keresem a boldogságomat?
Dove cerco io la mia felicità? Dove è il tesoro del mio cuore?
Hol van az én szívem kincse? Abban áll, hogy Isten önzetlenül szeret engem, és ő mindig előbb szeret, kész megbocsátani, ha bűnbánóként visszatérek hozzá? Vagy abban az illúzióban ringatom magam, hogy minden áron a saját énemet és akaratomat akarja megvalósítani? Kedves testvérek! Mialatt egyre közeledik a jubileumi szent kapu megnyitása, nyissuk meg szívünk és elménk kapuját az Úr Jézus előtt, aki a szeplőtelen Máriától született, és könyörögjünk a szűzanya közbenjárásáért, hogy Jézus eljöhessen és belakja életünket, fohászkodott végül az úrangyala elimádkozásakor a pápa. A párizsi Notre-Dame székesegyház újranyitása legyen az egyház megújulásának prófétai jele Franciaországban. Ferenc pápa üzenete. A párizsi székesegyház újra régi szépségében ragyog. A Szentatya üzenetében, amelyet Celestino Migliore nuncius olvasott fel, köszönetet mondott a sok szakember kézműves munkájáért, akik a helyreállítás során hiteles lelki utat tettek meg. A pápa arra hívja meg a megkeresztelteket, akik belépnek a katedrális kapuin, nyerjék vissza az elődeiktől kapott hit örökségét. December 7-én szombaton a pusztító tűzvész után 5 évvel ismét megszólaltak a párizsi Notre-Dame székesegyház harangjai. A katedrális kapuit Lorraine Ulrich, a francia főváros érseke nyitotta meg pásztorbottyának ütéseivel. Jelen volt Emmanuel Macron francia elnök és felesége, a város polgármestere kíséretében. A 2019. április 15-i szörnyű tűzvészt követően több mint 2000 mesterember, építész és mérnök, valamint 250 cég vett részt a hatalmas helyreállítást igénylő munkálatokban. A katedrális homlokzatán óriási, kivilágított felirat hirdette: Merci, köszönjük. Mintegy 1500-an voltak jelen, közöttük 13 francia püspök, 2 keleti pátriárka, 1 ortodox metropolita és a Szent Sír lovagjai. 5 percig tartó dübörgő taps tört fel több tucatnyi tűzoltó jelenlétében. Állva tapsoltak az állam és kormányfők, akik a világ minden részéről érkeztek, hogy részt vegyenek a francia főváros e történelmi eseményén. Ebben a pillanatban visszaadjuk ezt a templomot a kereszténységnek, Franciaországnak és a világnak. Ma este a Notre-Dame újra születik, hangsúlyozta beszédében Macron francia elnök, aki mellett Donald Trump amerikai elnök állt. Az ígéretet, hogy a meghatározott 5 éves cikluson belül maradunk, betartottuk, mondta a megnyitás alkalmából Ulrich érsek, akihez Ferenc pápa üzenetet intézett a történelmi esemény alkalmából. A pápa nagy örömmel csatlakozott gondolatban és imában Lorraine Ulrich érsekhez, az összegyűlt hívekhez, jelenlévőkhöz ezen az ünnepélyes napon, amikor a székesegyházat újból megnyitják az Isten tisztelet számára. A pápa felidézte az épületet 5 évvel ezelőtt súlyosan megrongáló szörnyű tűzvészt, amelynek emléke még mindig élénken él. Megrendítőnek nevezte üzenetében annak a kockázatnak a veszélyét, hogy eltűnik a keresztény hit és építészet egy remek műve, a francia nemzet történelmének évszázados tanúsága. Ma a szomorúságot és a gyászt felváltja az öröm, az ünneplés és a dicsőítés, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa üzenetében tisztelettel adózott mindazoknak, különösen a tűzoltóknak, akik bátran fáradoztak munkájukkal, hogy megmentsék ezt a történelmi emlékművet a pusztulástól. Tisztelettel adózott a hatóságok elszánt elkötelezettségének, valamint a helyreállítást támogató nemzetközi nagylelkűségnek. Nagyon bátorító, hogy ez a lelkesedés nem csak a művészethez és a történelemhez való ragaszkodás jele, hanem azt is kifejezi, hogy egy ilyen épület szimbolikus és szakrális értéke még mindig széles körben elismert. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Juhász Ferenc. A hajnal fagyos rózsái nyílnak, lehull a bádokhold az égről, a kakastaré, a lila láng, vonat sípul a messzeségből. A lovak farára dér csapódik, ezüst bodor a lehelet, kóró bogáncs lehajtja fejét, meghalni készül, s megremeg. Zörögve hullnak le a lombok, szállnak a szélben a levelek. Szerelmünk lombjait fosztogatják a csípős őszi hidegek. Akár a fák, égben nyúló karral állunk majd, s hogy ez ne fájjon, a jeges szépség meg a tél fehér gyapjat növeszt a tájon. A villanydróton fecske csorda, most hirtelen magasba röppen, cineg a drót. Mi lesz veled? A fecskék örvénylenek a kék ködökben.
Juhász Ferenc a Hajnal fagyos rózsái nyílnak című versét Havas Judit előadásában hallották. Juhász Ferenc kétszeres Kossuth díjas és József Attila díjas költő, szerkesztő 1928. augusztus 16-án született a Pest megyei Bien. Egész pályáját és életművét határhelyzetek formálták, nem csak faluja két nemzetiségű, hanem családja is félig magyar, félig sváb származású. Indulása a II. Világháborút követő koalíciós időkre esett, tehát költőként egy történelmi korforduló szülötte. Versei csak rövid ideig kapcsolódnak az örökölt népies eszményekhez, 1954 után olyan egyéni alkotói világot kezdett kialakítani, amely a neo-avantgárd kereteit ugyanúgy szétfeszítette, mint a posztmodern irodalmi poétikájét. A magyar szocialista rendszer összeomlása után senki földjére került, 54 és 56 között a forradalom egyik szellemi előkészítője, a forradalom után sokáig nem tudott írni, majd viták és vádak tárgya volt. Pályáját láthatólag súlyos belső és külső konfliktusok kísérték, nagy áldozatokat követelő határhelyzeten nem csak súlyos terhe, hanem legértékesebb öröksége is. Ez formálta a nyitott világszemléletét, amely történelmi, társadalmi és költői válaszait egyaránt meghatározta. 1950-ben József Attila díjat, 51-ben majd 73-ban Kossuth díjat kapott, 2014-ben a Nemzetművészet címmel tüntették ki. Juhász Ferenc 2015. december 2-án hunyt el Budapesten.